Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 84. Zsoltár első versét fennállva, utána majd a 3., 4. és 5. verseit leülve. A 84. Zsoltár így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Mindenható Istenünk, tele van a szívünk hálával, amikor így együtt oda borulhatunk most a te színed elé, és elcsöndesedhetünk előtted. El sem tudjuk sorolni hirtelen azt a sok jót, amit érdemünk nélkül a te szeretetedből adsz nekünk. Köszönjük, hogy megélhettük ezt a reggelt is. Köszönjük, hogy még tart a kegyelmi idő. Még mindig ajándékokat és feladatokat tartogatsz a számunkra. Köszönjük a te végtelen türelmedet. Köszönjük gondviselő szeretetednek sok-sok jelét, amivel az elmúlt héten is elhalmoztál. Bocsáss meg, hogy ezeket olyan ritkán vesszük észre és tesszük szóvá imádságban. Inkább csak a panasz, a követelőzés, a kívánság listánk hangzik, még ha szoktunk is imádkozni. Szeretnénk most annál hálásabban megköszönni, hogy te ennek ellenére szeretsz minket. Bocsáss meg, Urunk, hogy a te szereteted mindig annak ellenére kell, hogy áradja reánk. Annak ellenére, hogy ennyire értetlenek, nehézkesek vagyunk, hogy annyi mindennel ellenkezünk, amit te a javunkra mondasz, hogy olyan sok ajándékodat elherdáljuk, hogy amit másoknak szántál, csak minket akartál felhasználni a kézbesítésre, azt is magunknak tartjuk meg, és sok minden így megy tönkre a kezünk alatt. Bocsáss meg, hogy olyan hűtlen sáfárok vagyunk. Olyan sok szomorúságot okozunk naponta egymásnak, még azoknak is, akiket pedig szeretni akarunk. Olyan sok mindentől megfosztjuk egymást, és olyan sok mindentől megfosztjuk magunkat, amikor nem keresünk téged, és nem engedjük, hogy örökkévaló kincsekkel ajándékozz meg minket. Bocsáss meg, ha ez a hét is úgy telt el, hogy legfőjebb perceket szántunk rád. Bocsáss meg, ha őrlődünk a gondjaink között, és roskadozunk a terheink alatt, és egyáltalán nem hisszük azt, hogy ha minden gondunkat te reád vetnénk, akkor megtapasztalhatnánk, hogy neked gondod van reánk. És köszönjük most újra, hogy várhatjuk a te szavadat. Olyan érthetetlen csoda ez is, hogy te a mindenség alkotója és kormányzója, velünk külön-külön személy szerint foglalkozol, és mi megérthetjük a te kijelentésedet. Ajándékozz meg szent lelkeddel, hogy valóban értsünk téged, és segíts el mindnyájunkat oda, hogy egyet értsünk veled. És legyen a hallott ige cselekedetté az életünkben. ebben újíts meg, és erre segíts el bennünket, és kérünk, hogy ami elhangzik, az tedd valóban a te hozzánk szóló isteni igéddé. Amen. Isten igéjét a Mózes első könyve 6. részének 21. versétől a 7. rész 9. verséig olvasom, amit ülve hallgassunk meg figyelemmel. A Mózes első könyve 6. részének 21. és következő verseiben így szól Isten igéje. Isten ezt mondta Noénak, te pedig szerezd magadnak mindenféle eledelt, amely megehető, és takaríts be magadhoz a bálkába, hogy neked is, azoknak is legyen eledelül. És úgy cselekedett Noé. Amint parancsolta neki Isten, mindent úgy cselekedett. És akkor ezt mondta az Úr Noénak, menj be te és egész házad népe a bálkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Minden tiszta baromból hetet-hetet vigyél be hímet és nőstényt, azokból a balmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy maguk maradjon az egész föld színén. Mert 7 nap múlva esőt bocsátok a földre, 40 nap és 40 éjjel, és eltörlök a föld színéről minden állatot, amelyet teremtettem. Noé azért mindent aszerint cselekedett, amint az Úr neki megparancsolta. Noé pedig 600 esztendős volt, mikor az özönvíz volt a földön. Bement azért Noé és az ő fiai, az ő felesége és fiainak feleségei ővele a bárkába, az özönvíz elől. A tiszta balmok közül és a tisztátalan balmok közül, a madarak közül és minden földön csúszómászó állat közül kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába, hím és nőstény, úgy, ahogyan Isten megparancsolta Noénak. Az előző vasárnapokon többször hallottuk az igéből, hogy az ember gonoszsága megsokasodott a földön, és Isten elérkezettnek látta az időt arra, hogy megítélje ezt a gonoszságot. Az özönvíz rettenetes ítélete elpusztított minden élőlényt. Egyedül Noé és a családja maradt meg, csak ők menekültek meg, valamint azok az állatok, amelyeket Isten parancsára bevitt magával a bárkába. Ha valaki ezt komolyan gondolja, hogy ez így is történt, az óhatatlanul azt kérdezi Noétól, hogy hogy csináltad ezt, hogy te megmenekültél? Mi a magyarázata annak, hogy nem vesztél el, nem pusztultál el a többi élőlénnyel együtt? Mi a módja annak, hogy megmeneküljön az ember ilyen hatalmas isteni ítéletben? Annál fontosabb ezt Noétól megkérdeznünk, mert mi tudjuk, hogy egyszer megint lesz egy nagy ítélet, amelyikben megint nagyon sokan elpusztulnak, nem az özönvízbe, hanem a kárhozatba. Isten fia, aki ezt a legjobban tudja, nagyon komolyan figyelmeztet minket erre. Jól teszi tehát az, aki Noétól tudakozódik, hogy ilyen nagy ítélettől hogyan lehet megmenekülni. Ebben a 10 versben 3-szor olvastuk ezt a mondatot. Noé mindent úgy cselekedett, amint Isten neki megparancsolta. Ez volt a titka az ő megmenekedésének. Komolyan vette, amit Isten neki mondott. És amit Isten parancsolt, azt szó nélkül meg is cselekedte. A Biblia ezt nevezi hitnek. Amikor valaki figyel Istenre, érti, hogy mit mond neki Isten, és amit Istentől hallott, azt azonnal cselekszi is. Nem okoskodik, nem kérdezősködik, nem tiltakozik, nem javasol valami mást, és nem halogatja az engedelmeskedést, hogy hát, ha mégsem lesz rá szükség, hanem amit Isten parancsaként megértett, azt megvalósítja, ahhoz igazítja az életét. Emögött nyilván ott van az a feltétel nélküli bizalom, ami az ilyen Noé-féle hívőkben a mai napig is megvan Isten iránt. Az ilyen embernek szoros kapcsolata van Istennel, ezzel kezdtük a Noé sorozatot, Ott áll a történet élén ez a megállapítás, hogy Noé Istennel járt. És láttuk akkor, hogy milyen gazdag jelentésű kifejezés ez a Bibliában. Ez a folyamatos együttélés. Egy valóságos élő személlyel, ahol ő határozza meg a kapcsolatot. Ő parancsol, és én szolgálom. És ezt önként és örömmel teszem. Nem valamiféle külső kényszerre, hanem belső meggyőződésből. Mert az ilyen ember ismeri már Istent. És elismeri őt Istenének. És egészen rábízza magát. Olyan természetesen beszélget itt egymással. Isten és Noé. Szoros kapcsolatuk van. Megszokott dolog az, hogy az Úr parancsol, Noé érti és cselekszi. Annyira beidegződéssé vált ez, hogy ebben az esetben szó nélkül cselekszi. A történetnek ebben a részében Noé meg se szólal. Isten ad nagyon konkrét parancsokat, és utána refrénként többször visszatér ez a megállapítás, Noé pedig mindent úgy cselekedett, ahogyan az Úr megparancsolta neki. Nem mindig könnyű ám ezt, testvérek. Aki ezt gyakorolja, tudja, hogy milyen nagy ellenerővel kell megküzdenie annak, aki hitből engedelmeskedni akar az Úrnak. És aki nem mindig a saját szíve kívánságait keresi és akarja kielégíteni. Gondoljuk csak el, anélkül, hogy kiszíneznénk, mert a Biblia sem beszél részletesen erről a vonatkozásról. A szárazföld belsejében egy idősödő ember hozzálát egy ormótlan nagy faalkotmány építéséhez. Azt mondja, hogy bárka. Minek az? Nincs a közelben víz, sem folyó, sem tó. Régóta szárasság van, és minek ilyen hatalmas, és egyáltalán nem ezzel volt eddig elfoglalva. Minek csinálja ezt? Azt mondja Noé, azért, mert Isten ítélete bekövetkezik, és özönvíz lesz. Hát erre csak egy válasza lehet az Istent nem ismerő embernek és emberiségnek, a gúny. És lassan a környéken úgy beszélnek Noéról, mint aki meghibbant. Mint a föld legbolondabb emberéről. Bárkát készít szárasság idején, a szárazföld belsejében. És mit mond erre Noé? Ezt mondta az Úr, azért csinálom. Ez az egyetlen élve. Aztán jön a mindenkori tudomány, amelyik a mindenkori érveivel próbálja bizonygatni, hogy teljességgel lehetetlen, hogy ilyen méretű vízáradat borítsa el a földet, ami erről Noé állítólagos istene állítólag beszélt neki. Ez elképzelhetetlen. Ez ellen a tudományos tényeket föl lehet sorolni. És ezt hallva, egyből megnyugszanak azok, akiknek a lelki ismerete Noé bizonyságtételét hallva már felébredt, és talán komolyan vették volna, amit Istentől hallottak. Sikerül elaltatni a tudományos és áltudományos érvekkel a lelki ismeretet. Mindenki megnyugszik, senki nem várja az ítéletet. És mit mondhat erre Noé? Megint csak azt mondja, hogy én mégis építem tovább a bárkát, mert ezt mondta az Úr. És a mindenkori Noéknak belső ellenségeik is vannak, és időnként álmatlan éjszakáikon megszólal az ő lelkiismeretük is, vagy a kételjeik megmozdulnak bennük, és azt mondják, hogy nem vagy te mégis bolond. Mégis nem a világnak van igaza Istennel szemben. Lehetséges az, hogy neked egyedül lenne igazad az egész világgal szemben. És az egyetlen fegyver, ami a kételjeinkkel vívott harcban győzelemmel segít, megint csak az, ha valaki ilyen eltökélten ki tudja mondani, én mégis csinálom tovább, mert ezt mondta az Úr. Noé hite azért bírt ki mindent, azért kerülhetett be a zsidókhoz írt levél 11. részébe a hit hősei közé a neve, ott is a hitét említi, mert ragaszkodott ahhoz, amit Isten mondott. Ő sem értette az egészet. Neki is furcsa volt ez az isteni parancs. Ráadásul nagy áldozatot is követelt tőle. de halálosan komolyan vette azt, amit Isten parancsaként megértett, és annak szó nélkül engedelmeskedett. Ez védte meg őt egy egész istentelen, hitetlen világgal szemben, ez védte meg őt a saját kételyeivel szemben is. Egyetlen reménysége, egyetlen bizonyossága, egyetlen mencsvára az Isten igaz szava volt. Pontosabban az az Isten, akitől hallotta ezeket a parancsokat. Ehhez tartotta magát, és ezért menekülhetett meg. Amikor Jézus a Noé idejéről beszél, és múlt vasárnap is, meg azelőtt is olvastuk ezt a részt a Máté evangéliumából, akkor azt mondja, hogy pontosan ez volt a legnagyobb különbség Noé és az őt körülvevő világ között. Az a világ tudnélik teljesen elveszítette az érzékenységét arra, amit Isten mond az embernek, az ember javára. Az Isten ellen föllázadt világnak nincs kapcsolata Istennel. Megszakadt a telefonösszeköttetés. Néha odakap a kagylóhoz, de sem nem hall semmit, sem nem mond bele semmit, mert megállapítja, hogy nincsen kapcsolat. Süketté vált az ember Isten igéjére. Elveszítette a fogékonyságát, a nyitottságát arra, amit Isten mond. Pontosan ezt, ami Noét ennyire jellemezte, hogy mint egy rádióteleszkóp forgott, hogy minden jelzést vegyen, ami Istentől jön, és ahhoz azonnal hozzáigazítsa a cselekedeteit. Hogy le lehessen írni róla, hogy mindent aképpen cselekedett, ahogyan az Úr mondta neki. Az Istentől elszakadt világ nem érti Istent, és nem is érdekli őt Isten. Nem akarja és nem tudja cselekedni azt, amit Isten az ő javára mond. Aki sokat forog emberek között, látja, hogy milyen hihetetlen lelki eltompultságban szenved ez az emberiség. Valóban azzal lehet jellemezni, amit Jézus így mondott, ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Csak a testre figyel, és arra összpontosít az ember. Csak eszik, iszik és szaporodik. Ide zsugorodott, szegényedett az élete, mióta Istentől elszakadt. Léte nagyon sokszor csak üres biológiai lét. Minden lelki és szellemi tartalom és távlat nélkül. Még a legjobbaké is. Sokfelé vannak ma, most ifjúsági konferenciák a mi országunkban és egyházunkban is. Tudjátok, milyen egy átlagos ifjúsági konferencia? Miről beszélgetnek ott legtöbbet a fiatalok? A fiúk a lányokról, a lányok a fiúkról. A legtöbben el sem tudják képzelni, hogy egymás nélkül is jól érezhetik magukat. Következő téma a koszt, milyen volt, mennyi volt, milyen lehetne. Aztán némi elégedetlenség, hogy miért nincs valami üdítőféle, és miért nem mindenkinek azt adják, amit legjobban szeret. És amikor előkerülnek az otthonról hozott könyvek, az ember rémülten állapítja meg, hogy egész méregraktárt lehetne berendezni a gyilkosságokról, házasságtörésről, pénzimádatról, varázslásokról, mágiáról, és idegen istenek tiszteletéről szóló könyvekből. A legtöbb hátizsákból ilyesmi kerül elő. És amikor hangzik az igehirdetés és a tanítás Isten szeretetéről, a bűn valóságáról, a keresztnek az evangéliumáról, arról, hogy Istennek mindannyiunk életével valami szép terve van, ítéletről és bocsánatról, az örök élet távlatairól, akkor az ember csodálkozó szemeket, gúnyos mosolyt, értetlen vagy közönyös arcokat lát, utána pedig a beszélgetés során rengeteg tiltakozást és ellenkezést hall, és tapasztalnia kell, hogy masszív ellenállásba ütközik az evangélium. Olyan fiataloknál, akik járogatnak templomba, akiknek a többsége konfirmált. Ilyen a magyar vallásos ifjúság egy részének a képe. egészen addig, amíg Isten ereje újjá nem szüli őket, és újra kapják azt az érzékenységet, amivel érzékelik az Isten igéjét, és egyre inkább jellemezni fogja az ilyen újjászületett embereket az, hogy mindent aképpen cselekesznek, amint az Isten megparancsolta nékünk. Csak akkor meg nekik esik a család, ha vallásos azért, mert túlzásnak tartja azt, hogy valaki mindent aképpen cselekedjék, amint az Isten megparancsolta, ha teljesen hitetlen azért, mert nem élti, és fél, hogy elment a józan esze az ilyen fiatalnak, és emiatt nem fog megházasodni, és nem lesz karrierje, és kiutálják maguk közül a régi haverok, és elkezdődik egy nagyon nehéz harc, ami ebben az egyre istentelenebbé váló világban egyre nehezebb lesz minden igazán hívő embernek, ugyanolyan nehéz, mint Noénak lehetett akkor. De erre a harcra mondja Jézus azt, hogy aki ebben győz és mindvégig álhatatos marad, az ül majd az ő királyi székébe ővele együtt, amint ő is győzött, és ült az atya királyi székébe. De nem kell nekünk messzire elmennünk különféle táborokba. Elég az, ha arra gondoltok, testvérek, hogy miről fogtok beszélgetni ma délben az asztalnál. Lesz ott szó Isten tetteiről? Lesz ott szó arról, amit ma olvastatok a Bibliából, vagy ami ma elhangzott a gyülekezetben, vagy amit Isten megítélt az elmúlt hét bűnei közül, vagy amit jobban szeretnétek csinálni? Innen, mikor kimegyünk, miről van szó itt az utcán, amikor megállunk és beszélgetünk? Vagy nem kell kimenni sem? Sose fordult még elő senkivel, hogy itt igehallgatás közben olyan gondolatok kötik le teljesen, amiket Jézus ezzel jellemzett, hogy evés, ivás, házasodás. És valahonnan messziről egyszer csak visszatér az ember oda, hogy miről is beszélnek itt. Nagyon messze szakadtunk ám mi Istentől. És nagy kegyelem az, ha valakinek az életében tényleg helyreáll a kapcsolat újra Istennel. Mert amíg az nem áll helyre, amíg az újjászületés valóságos csodája nem következik be, addig ezen a szinten mozgunk, vagy áldogálunk mindnyájan, hogy evés, ivás, szaporodás. Valaki egyszer úgy mondta, ma a legtöbb embert semmi más nem érdekli, csak a gyomra, a zsebe és a nemi szerve. Nem így van. Gondoljatok arra, amiket olvashatunk nap mint nap, és gondoljon ki a saját életére. Beszéd témáira, leggyakoribb gondolataira, vagy akár ima témáira. Még az imádságaink is sokszor elsősorban e körül forognak. Ezért nem csoda az, ha sokan egyáltalán nem is emlékeznek arra, amit egy-egy ige hirdetésben hallottak. Hiszen olyan nagy ellenállás van bennünk azzal szemben, amit Isten nekünk mond, és olyan távol áll a napi gyakorlatunk attól, amit Isten nekünk parancsol, hogy nemhogy cselekedni, de még megfigyelni és megjegyezni sem tudjuk azt, amiről ő nekünk beszél. És ez így van a családi és baráti beszélgetésekben is. Pontosan úgy, ahogy két héttel ezelőtt idéztem Pál és Festus találkozását, amíg kedvesen lehet cseverészni Krisztus dolgairól, még eltűrik sokan, de amikor Pál igazságról, ítéletről kezdett beszélni, Festus idegesen azt mondja, mostan eredj el, aztán majd folytatjuk, ha érkezésem lesz. Tegnap beszélgettem egy férfivel, aki a második infarktusa után éppen lábadozik és sétálgatott az utcán. Elmondta részletesen Töviről hegyére, másodpercre, hogy hogyan történt, mint történt, noha egyszer már. Megbeszéltük ezt, és amikor türelmesen végig hallgatva, arra próbáltam terelni a beszélgetést, hogy milyen nagy ajándéka Istennek, hogy ad neki még időt, és kezdtem mondani, hogy mit jelentene az, hogy Isten felé fordul, és hogy meggazdagodna az élete, és hogy hát, ha erre kapta ezt, pontosan úgy reagált, mint Festus. Mostan nem érek rá tovább, megyek haza, addig ráért. Majd talán még, ha találkozunk. Életveszélyes játékot űz az Istentől elszakadt ember, de hát nincs érzékenysége, nincs nyitottsága, Nem érti és nem is érdekli őt, hogy Isten mit mondott. Nem csoda az, ha Noé idejében is ma is olyan kevesen vannak, akikről ezt el lehet mondani, ő pedig mindent aszerint cselekedett, amint Isten parancsolta néki. Nem is sejtitek, testvérek, mennyire nyomasztó és elkeserítő néha egy-egy esküvőn itt prédikálni. Amikor az ember látja teljesen közömbös arcokat. Amikor az egybegyűltek csak azért jöttek el, hogy legyen templomban is. És Isten különös csodája, amikor egyik-másik közömbös arc, megenyhülés, úgy kezdenek rácsodálkozni az emberek arra, hogy mi is hangzik itt, hogy ez tulajdonképpen egész használható lenne. De hát, és azonnal működésbe lép az ördög, hogy komolyan ne vegyék azt. Vagy amikor egy-egy temetésen olyan nyilvánvaló az, hogy mindenki azt szeretné, hogy az elhunyt érdemeit sorolja a lelkipásztor, ezt úgy be is táplálják előre, és ha azon kívül ott még az örök élet evangéliuma is hangzik, az majdnem ünneprontás. Nem ezért hívtuk ide. Ez kívülről sokak számára nem látszik, aki benne áll a lelki harcban, az érzékeli ezt. De ilyen helyzetben is lehet reménységgel hirdetni tovább, és egészen az Úrra bízni azt, hogy a közömbösnek látszó arcok mögött is egy-egy lelket ő megérint, és kiragad a halálból az életre. Nos, nagyon sokat jelentenek Jézusnak ezek a szavai, hogy ettek, ittak és házasodtak, és nem vettek észre semmit. Ez jellemezte Noé világát, és ilyen körülmények között úgy komolyan venni Isten igéjét, hogy valaki mindent aszerint cselekszik, amint az Úr parancsolta neki, ez a megmenekülésnek a módja. Ez mentette meg Noét is, és csak ez menthet meg minket is az Isten bekövetkező, rettenetes ítéletétől. Mert a mikorunk nagyon hasonló ám Noé idejéhez. Ma is megszaporodott a gonoszság, ma is az emberiség nagyobb részét az jellemzi, ahogyan Jézus jellemezte, ma is egyre nehezebb lesz igazán megszentelt hívő életet élni, annál inkább bátorít minket Isten, hogy merjük komolyan venni az ő beszédét, és amit ő mond, mindent aszerint is cselekedni. Ezért történik ma is az, hogy tudva ezt, ami ős ellenségünk az ördög, minden módon igyekszik kikezdeni Isten kijelentett igéjének, a Szentírásnak s a róla hangzó ige hirdetésnek a hitelét. Minden módon támadja a Szentírást is. A Biblia világosan szól arról, amit az előző vasárnapokon szinte minden alkalommal kénytelen voltam olvasni, mert ismétlődik itt a Mózes első könyve 6. részében, hogy az ember szíve, gondolatvilága, jelleme a velejéig megromlott. És nem foltozásra, hanem újjáteremtésre szorul. De Isten kész és képes újjáteremteni. Ezzel szemben a pszichológia, sok filozófia, valláspótlék, különféle terápiák és idegen vallások egybehangzóan azt hangoztatják, hogy az ember alapjában véve jó. Csak ezt tudatosítani kell benne, és a benne rejlő jót különböző technikákkal felszínre kell hozni, ki kell bontakoztatni. Kinek ad igazat valaki? És észreveszi-e ezt a hitetést? És nem lesz-e esetleg észrevétlenül is áldozatává ennek? És miközben ő állítólag Biblia olvasó és Isten tisztelő ember, talán mégsem veszi komolyan a Bibliának ezt az egyik alapigasságát, amit ha nem hisz, a rossz kiindulás miatt rossz lesz az egész gondolatmenete, ami arra épül, vagy abból következik. Mi valljuk azt, hogy a Szentírás állítása szerint egyedül Jézus Krisztus vezet minket vissza Istenhez. És mégis ott bujkál sokszor a mondataink, a gondolataink között az, hogy azért sikerülhet az egyedül is, vagy Jézus csak az egyik út, és azért mégsem igaz az, amit ő mondott, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus világosan kijelentette, hogy a sátán az ember ellensége, ember ölő volt kezdettől fogva, így van szó szerint a János 8-ban, és nincsen benne semmi jó. És erre elárasztanak bennünket olyan könyvekkel és filmekkel, amelyekkel már a gyerekekkel is el akarják hitetni, hogy az ördög tulajdonképpen jó, segíteni is tud, lehet tőle segítséget kérni. Igyekeznek ördögrokon szörny alakokat megkedveltetni már a kicsikkel is, és észre sem veszik, hogy ezt a hitetést lopják be a szívükbe. Sokszor úgy, hogy a szülő olvas föl ilyen történeteket a gyereknek, hogy a Szentírásnak ez az állítása sem igaz. Nagyon jó lenne, hogyha végre komolyan gondolnánk, amit mondunk, és nem maradnánk meg bizonyos felületes elvi kijelentéseknél. Én azt hiszem, hogy közöttünk talán senki nincs, ha úgy megkérdeznénk, aki azt mondaná, hogy én nem hiszem, hogy a Biblia igaz. Csak éppen a gyakorlat tükrözi, hogy nem vesszük komolyan. Noé hitét ez jelentette, hogy ő a gyakorlatban vette komolyan. Hogy akár mi ellene mond is annak, amit Isten kijelentett, az az igaz, amit Isten mondott. És én azt csinálom, ha egy egész világgal kerülök szembe, akkor is. És mindezt nem a hősködés pózában csinálta Noé, hanem a mindennapi csendes engedelmesség során valósította meg. Hol vagyunk mi attól, testvérek, amit Isten az ő igéjében házasságról, gyerekről, pénzről, munkáról, egészségről kijelent? Csináljuk annak sokszor pontosan az ellenkezőjét, vagy valami egészen más, mint ami ott van. És emiatt fuldoklik a világ a megoldhatatlan problémáinak a tengerében, és mégis mosolyognak azokon, akik azt mondják, hogy de meg van írva, és próbáljuk ki, milyen az. Nem beszélve ilyen kényes kérdésekről, hogy a Biblia világosan mondja, hogy a nemiség helye a házasságban van. Ki veszi ezt ma már komolyan? Éppen az úgynevezett tudományok állítják ennek az ellenkezőjét. Vagy a Biblia világosan mondja, ez még kényesebb téma, hogy a homoszexualitás bűn. Nem betegség, nem szokás, és végképp nem emberi jog, ahogyan ma már sok egyház is, magát keresztjénnek nevező egyház is, szajkózza a világgal együtt. Persze, hogy ez ennél összetettebb és nehezebb kérdés, és van ilyen hajlam, meg stb. Most a részletekbe itt nem mehetünk bele, de ezt a Biblia generálisan kijelenti. És mi ezt generálisan féltesszük, hanem jönnek a magunk magyarázatai a magunk mentségére, és képesek leszünk ennek a következményeiben akár kipusztítani magunkat, vagy itt szerencsétlenkedünk most már világméretekben az éccel szemben. Világos parancsai vannak Istennek. De minket nem érdekel az, hogy mi az Isten parancsa. Isten minősíti a mi cselekedeteinket, de minket nem ez a minősítés köt. Mi magunk akarjuk magunkat minősíteni, vagyis felmenteni. És szabad utat engedni magunknak mindenfelé, amitől Isten elzárt minket a saját érdekünkben. Noé mindent úgy cselekedett, ahogyan azt az Úr mondta neki. A Biblia utolsó oldalán olvasunk egy félelmes mondatot. Kint maradnak, tudnélik, a mennyei Jeruzsálemből, az Isten országából, az ebek, a varázslók, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Hát az emberiség többsége nem ezt szereti és cselekszi. Az ebek itt, az úr, Károli más helyen így fordítja, hogy férfi paráznák, a homoszexuálisokat jelzi az ebek. Kint maradnak varázslók. Tele van a közvetlen és tágabb környezetünk. Ezzel. Paráznák. Hát az már nem is számít bűnnek. Gyilkosok, és így tovább. Ki veszi ezt komolyan? Ki az, aki megretten ettől, és azt mondja, hogy Uram, én is parázna vagyok. És nekem is vannak otthon a varázslás címszóhoz tartozó tárgyaim és könyveim. És én nem akarok kint maradni a te országodból, az üdvösségből. Ez ám itt az alapkérdés, testvérek, hogy egyáltalán meg akarunk mi menekülni? Noé meg akart menekülni, és ezért mindenre kész volt, amit Isten neki mondott. És így megmenthetett még másokat is, nem csak önmagát. Mennyi probléma van a gyerekeinkkel? Most ezekben a hetekben különösen is töményen találkozom ezekkel.
Olyan világosan mondja Isten igéje. Ti atyák, neveljétek a ti gyerekeiteket az Úr intése és parancsa szerint. Benne van az, hogy az apák feladata, sok gyerek nem is látja az apját. Az apja meg nem veszi a fáradtságot, hogy valamit félretéve nevelni a gyerekét. Azt mondja, neveljétek, csak úgy nőnek, és az Úr intése és rendelése szerint. Ki veszi ezt komolyan? Úgy, hogy eléje helyezi valami másnak. Legyen inkább szerényebb étel az asztalon. De komolyan akarom venni az Istennek ezt a parancsát is. És értékesebb gyerekeim lennének úgy, mint hogy mindenfélével elhalmozzák őket némelyek, csak éppen nem nevelik, és nem az Úr intése és rendelése szerint. Nem folytatom a sort, én úgyse tudok meggyőzni senkit a bűneiről, Isten szent lelke viszont elvégezheti bármelyikünkben, hogy hol van szükségünk sürgősen bűnbánata és bűnvallása. Isten világos parancsokat adott Noénak, és ad nekünk is. És Noé mindent aszerint cselekedett, amint az Úr mondotta neki. Hol vagyunk mi ettől, vagy hol vagyunk mi az e felé vezető úton? Akárhol vagyunk, onnan lehet előbe lépni, hogy több áldást kapjunk és adjunk tovább. És ne ilyen hazug jelszavakkal engedjük magunkat megtéveszteni, mint amiben az utóbbi években mindent, amit lehet, bele akarnak csomagolni, hogy tolerancia. A tolerancia azt jelenti, hogy tudomásul veszem, hogy mellettem a másik elvész. A Biblia nem toleranciáról beszél, hanem szeretetről. A szeretetben felelősség van, a toleranciában nincs felelősség. A felelősségből pedig az következik, hogy minden módon meg akarom menteni a másikat is, ha engedi. Nem erőszakosan, nem akarata ellenére, de elmondom neki, hogy ítélet jön, hogy az Isten téged is megítél, hogy most még odafordulhatsz Istenhez, az Isten rád vár, és készen van nála minden. Aztán ő azt tesz ezzel, amit mondtam, amit akar. De én még akkor is neki drukkolok, és érte imádkozom. És nem veszem tudomásul hűvösen, hogy mivel ő más, és Isten nélkül él, el fog pusztulni. A szeretet sokkal nehezebb, mint a tolerancia. Jézus Krisztus szeretetről tett tanúságot. Arról, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja az ő barátaiért. Ez tehát ennek az igének a kérdése hozzánk, hogy meg akarunk-e mi menekülni, és meg akarunk-e menteni másokat is. Vagy pedig engedjük, hogy oda silányuljon a mi gondolatvilágunk, és mindennapi gyakorlatunk is, hogy csak ezt töltse be, hogy esznek, isznak, házasodnak. Semmi más. Vagy engedjük, hogy Jézus valami örökké való tartalmat adjon nekünk. Kiemeljen onnan, ahova leestünk. Újra kapcsolatba kerülhessünk vele. Akkor ennek a feltétele az, hogy vegyük elő a Bibliát. És vegyük komolyan a Bibliát. Meg kellene tanulni végre a Szentírás, testvérek. Meg kellene érteni. Amit nem ért valaki, az kellene, hogy idegesítse, írja föl és járjon utána, ha minket érdekel az, hogy mit parancsolt nekünk Isten, és ha mi mindent aszerint akarunk cselekedni. Ha nem, ha csak olyan szalomvallásossággal is beérjük, akkor elég itt-ott belelapozni, és megállapítani róla a magunk véleményét. Ha valaki élni akar, és másokat is éltetni, akkor meg szenvedélyesen kutatnia kell, hogy mi Isten akarata, mivel kapcsolatban mit rendelt ő, hol tér el attól az én gyakorlatom és gondolkozásom, és ha évtizedek óta köztiszteletben álló vallásos vagyok, akkor is azonnal elvetem ezeket a téves gondolataimat, és kész vagyok 80 évesen is újat tanulni az igéből, mert az Isten kimondhatatlan kegyelmének látom azt, hogy ő még mindig ezek után is, ennek ellenére is szól hozzám, és meg akar menteni engem, és rajtam keresztül másokat. Az ilyen ember marad lelkileg mindvégig fiatalos, és az ilyen ember lesz Isten számára használható eszközé. Ezért imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor mi is a magunk gondolataival vagyunk tele, és igazán nem is érdekelnek minket a te nagyságos gondolataid. Bocsáss meg, hogy olyan sok mindent hallottunk és olvastunk már tőled és rólad, és olyan kevés válik naponta cselekedetté. Bocsáss meg, hogy a beidegződéseinket nem a te igéd irányítja és szabja meg. Köszönjük, hogy még mindig, és most újra mutatod nekünk a megmenekülés útját, amelyiken bátor léptekkel haladhatnánk mi is előbbre, és vezethetnénk másokat. Bocsáss meg, Urunk, hogyha a mi életünkre is ez jellemző, hogy evés-ivás szaporodás. Bocsáss meg, ha nincs igazán gazdag lelki-szellemi tartalom a mi életünkben, olyan gazdagon, hogy az kiáradna, és mindenkinek az életét meggazdagítaná, akivel csak érintkezünk. Könyörülj meg rajtunk, és segíts el ide minket. Hadd legyen a mi életünk hasonló a tiédhez, Urunk Jézus Krisztus, akinek a puszta jelenléte, egyetlen mozdulata vagy szava is tisztított, gyógyított, és az Isten országába vezető utat mutatta. Köszönjük, hogy most nekünk is ezt mutatod. Könyörülj rajtunk, ha elindultunk valamikor, de megálltunk ezen. Hozd mozgásba a mi életünket, és segíts el oda, hogy túlzás nélkül valóság lehessen, hogy mindent aszerint cselekszünk, amint te parancsoltad nekünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet. Amen.